Szeretettel köszöntelek így együttesen is mindnyájatokat, és alapgondolatként, Isten tiszteletünk alapgondolataként Jelenések könyve 7. fejezetét lapozzuk fel, és a 7. fejezetnek az első 3 versét olvasnám. Tehát Jelenések könyve 7. fejezetének az első 3 versét. Ez így hangzik. Ezek után láttam 4 angyalt állni a földnek 4 szegletén, vagy égtáján, a földnek 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje. És nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondta: ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Csak eddig olvasom. De mielőtt gondolkoznánk, helyezzük el, hogy ez a szakasz, ez hogyan is, hol is hangzik el, miről szól. Nyilván tudom, hogy sokan tudjátok, de mégis egy picit rakjuk az időben és térben a helyére ezeket a gondolatokat. A 6. pecsétet, amikor fölnyitja a Jelenések könyvében a bárány, úgyis Krisztus, és a 6. pecsétnél, ha emlékeztek, fizikailag a történelemben látható jelenségeket hoz elő, tehát ugye a földrengést, a nap elsötétedést és a csillaghullást. Ugye ezeket, mint egy magunk mögött hagyva tudjuk, hogy 1755, 1780, és 1833-ban beteljesedtek. És ugye különös az is, ahogy a Nagy Küzdelem vagy a Korszakok Nyomában című könyvben is, ezeket annak idején már gyakorlatilag az újságírás már azért megvolt, és már cikkeztek ezekről az eseményekről, és ha végignézzük, hogy mióta emlékezik az emberiség, van egy HVG melléklet, ott is a Föld legnagyobb katasztrófái közül a legelsőként említi ezt az 1755. november 1-i földrengést, amelyik megrázta a világot és Lisszabont érintette a legsúlyosabban. 1780 és 1833-ban a nap elsötétedés és a csillaghullás teljesedett, és azután szól arról, hogy az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik. Tehát itt is, ahogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében elmondja a nagy profétikus beszédének a vége felé, illetve a 4 jellegzetes nagy példázata előtt, nem sokkal, arról beszél ott Jézus, hogy földindulás lesz, a nap elsötétedik, az ég csillagai lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. Ugye, ahogy Jézus azt mondja, az egek erősségei megrendülnek, itt Jelenések 6 vége pedig arról beszél, hogy az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik. Én ezt párhuzamban látom, de ez csak egy zárójeles gondolat. És amikor ezeket az eseményeket elmondja, és fölteszi Jelenések könyve 6. fejezete a kérdést, hogy eljött a bárány haragjának a ma nagy napja, és ismeritek ezt a sokszor említett kérdésemet, meg ugye egy Jelenések könyve kapcsán is előjött, akik ott tudtatok lenni, hogy a bárány haragja az mi? Jelenések könyve azonosítja, hogy a báránynak nincs haragja, haragudó bárány nincs, nem létezik. Tehát ezért ez a kép azért különös, mert érzékeltetni akar valamit, hogy a megölt bárány, aki mészárszékre vitatik, amelyik megnémül az őt nyírók előtt, aki szelíd, aki ártatlan. Mit jelent az, hogy harag? Jelenések könyve 15. fejezetének az első verse azonosítja ezt, hogy az a 7 csapás lesz a bárány haragja, de ez a történelemben az események összegyülekezéséből fakadóan, mint egy az Isten, ahogy itt olvassuk a 7. fejezetben az alapgondolatnál, elengedi a szeleket. Mi hogy szoktunk látni és gondolkodni? Ahogy emberek, ugye, ahogy az utcán jönnek, mennek és találkozunk velük, ilyet, hogy elpecsételés, hát itt már csak a nagyon Bibliát olvasókkal tudunk beszélgetni, a legtöbb ember ezzel így nem tud mit kezdeni. Tehát mi egy olyan benső szóhasználatot vagy gondolatiságot beszélgetünk, amit ha kiviszünk emberek közé, sokan ezt nem értik. De attól még valóságos. Attól még a Biblia szól róla. És valamilyen módon jó vele élnünk, szükséges vele élnünk, vagy pedig az emberek között átfordítanunk az ő nyelvükre, ez egy külön beszélgetést megérne. Hogyan látjuk az eseményeket? Az, hogy kibontakoznak és rohannak előre, vagy látjuk-e az események mögött azt, amit itt Jelenések 7, 7. fejezet 3. verssel elmond, hogy azt mondja, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig. Addig ne induljanak el a romló folyamatok a történelem végén, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Tehát rakjuk még egyszer a helyére. Amikor a 7 utolsó csapás elindul a földön, amikor úgymond elengedi Isten a szeleket, akkor tehát mi azt látjuk, hogy visszatart, látjuk-e, inkább kérdezem, látjuk-e, hogy visszatartatnak a földgyorsuló folyamatok, földgyorsulhatnának, de az Isten fékezi, és az okot, a fékezés okát, vajon hogy dolgozzuk fel? Mi erről mit gondolunk? Mi úgy beülünk, mint egy színház terembe, amikor műsor van, vagy pedig úgy éljük meg, hogy Istenem, talán rám vársz, és miattam kell hosszabbítani, féken tartani még a világ eseményeit. Most nagy dolgot mondok, de már kérdeztem talán ezt máskor is, ismételem talán. Krisztus ugye egy valljuk, és szoktuk mondani, szólam szintjén megjelenik, hogy egy emberért is lejött volna a földre, és az életét adta. Bármennyire itt él 7 vagy 8 milliárd ember, meg korábban is. Tehát egy emberért is azt mondjuk, hogy vállalta volna a földre jövetelét, az emberi lételét és a halálát. Igaz ez? Vagy egy emberért nem? Egy emberért is. Akkor kérdezem, mit könnyebb? Egy életet, mint egy földi életet fölvállalni a Krisztusnak. Vállalni az őt megvető gyalázatot, a keresztáldozatot, a bűnnel való azonosulást. És aztán egy embert megmenteni a több milliárdból. Most csak képiesen gondolkodom, tehát jelképesen. Vagy pedig időt hosszabbítani. Azt mondja, hogy akkor még tartjuk a földi eseményeket, mint Isten féken tartatja a szeleket, ahogy itt a Biblia fogalmaz jelképesen, hogy még ne ártsanak, még ne menjen tönkre, ne omoljon össze itt a földi világ az emberi tevékenységek nyomán, még tartjuk a szeleket, azért, hogy még egy ember nehogy elvesszen, hanem örök élete legyen. Melyiket könnyebb szerintetek? Életet adni, önmagát adni, vagy pedig időt hosszabbítani? Melyiket könnyebb? Melyiket, hogy mondjam, egyszerűbb vagy könnyebb döntést hozni benne. Mert ugye én azt gondolom, hogy az életemet odaadni, mint egy nehezebb, mint azt mondanom, hogy hát adok még időt. Hát időt adni az úgy nem érint annyira személyesen, mintha az Istennel együtt szeretnék érezni, hogy könnyebb neki időt adni, na de közben viszont emberek szenvednek. De azt tudjuk az igéből, Ézsiásnál is, és Péter leveléből is, hogy ő azért vár, mert nem akarja, hogy némelyek, akár egy ember is elvesszen, hanem hogy megtérésre jusson. És itt azt olvassuk, hogy látott egy angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Isten pecsétje. Hát ez megint egy olyan képies dolog, ahogy kimennénk az utcemberével beszélgetni, hogy az élő Istennek van pecsétje. Hát mit érdekel az engem, én bemegyek a boltba, és nem tudok megélni. Tehát őt ez érdekli. Nem az, hogy az élő Istennek van pecsétje. De mégis, hát ha Szentírás erről beszél, akkor mi nem hallgathatunk róla, hogy az élő Istennek van egy pecsétje. És azt mondja, hogy addig ne ártsatok se a földnek, se tengernek, ugye semminek, ameddig meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ott az, hogy folytatja, hogy hallotta, megpecsételtek számát, senki nem fog hiányozni. Számomra azt jelenti a megpecsételtek száma, hogy Isten számon tart mindenkit, és egy sem fog a földre esni, egy sem fog kimaradni, senki. Senki. Te sem, én sem. De ha érted vagy értem szükséges időt hosszabbítani, fog az Isten? És tudja az bármelyikünk, hogy időt én miattam kell hosszabbítani a történelemben, vagy más miatt? Mert mi úgy olyan tömegben gondolkodunk, hogy hát csak majd valahogy megbújjuk a tömegben. Még a sokaságban úgy elvegyülök. De milyen az, amikor egyénivé válik ez az ige, és elkezdek úgy gondolkodni, hogy de Istenem, mi van, ha már csak én rám kell várnod? Mindenki más készen van. És én miattam még folynia kell a földi történelemben olyan dolgoknak is, amiben emberek szenvednek. És hogyha én rajtam, én megengedném, hogy te engem gyógyíts, helyreállíts, akkor nem kéne embereknek már tovább szenvedni, mert világossá vált, hogy ki az, aki szent, és szent akar maradni, és ki az, aki fertelmes, és fertelmes akar maradni, ahogy ugye Jelenések könyve vége ezt elmondja. Mert ugye hangsúlyos Jézus nagy profétikus beszédénél, Máté 24-25. Fejezetében, hogy ketté válik az emberiség. Minden példázat, az a négy példázat mind erről szól, ugye a szolgákról, a szüzekről, a talentumokról, és minden népről, juhok és kecskék szétválasztásról, mind a négy példázat arról szól, hogy ketté válik az emberiség. Miért? Azért, mert másképp nem lehet a földi történelmet lezárni. Az, hogy most ki jön ide a gyülekezetbe, meg ki nem, ki hol van ezen a világon, ez ebből a szempontból most mindegy. Az is kérdés, hogy jövünk-e még a gyülekezetbe. Majd megbeszéljük. És nehogy félreértsetek. De a gondolkodásunk, ahogy itt éppen egy beszélgetésben, így a szünetben elhangzott egy kis ige, hogy mindenki olyan, ahogy belül a szívében gondolkodik. Mindenki az. Nem ahogy megjelenik, nem ahogy hivatalokat intéz, nem ahogy, tehát ahogy belül gondolkodik, az ő. És mire adhat az Isten pecsétet? Milyen az én gondolkodásom? Az én gondolkodásom otthonos azzal a világgal, amit úgy hívnak, hogy örök élet, és az egy otthonos lesz, ott boldog leszek, mert minden itt a földön már úgy épült föl bennem, az értékrendemben, a reakciómban, a dolgaim intézésében, hogy afelé halad az életem, vagy pedig úgy épül fel bennem, szoktam mondani, egy utóbbi években szoktam mondani, hogy kétféle ember lesz a világon. Üldöző, meg üldözött. Nem lesz másfajta ember. Csak üldöző, meg üldözött. Nem lesz másfajta ember. Kétféle ember lesz. Ez a kétféle. Nyilván az üldözőket az Isten nem fogja elpecsételni, mert ő maga nem üldöz senkit. Hanem ő hív, előjár, és a szeretetével és a jellemének a csodálatával vonzani akar. Az üldözőkről viszont beszél a történelem végén több helyen is a Szentírás, hogy van egy olyan hatalom, amelyik vallásosnak nevezi magát, és nem tűri a másként gondolkodókat. Ott viszont arról olvasunk, hogy bélyeget helyez emberek homlokára vagy kezére. Ugye két megjelölése lesz az embereknek, üldöző vagy üldözött, az egyik, hogy pecsét, másik bélyeg. És ugye valahol mindannyian, akik ismerjük a Szentírást, úgy gondolkodunk, hogy olyan nagyon vágyunk arra, hogy az Isten elpecsételjen minket. Szoktuk mondani valamilyen módon ezt a gondolatot és ezt a mondatot. És ez természetes és jó, ez az igény, maradjon is meg bennünk ez a természetes igény. De figyeljük meg, hogy a kis dolgokban, pici hétköznapi dolgokban, otthon, ahogy járunk elünk emberek között, melyik a lelkünkben melyik tendencia erősebb? Az üldöző, vagy az üldözött? Ne arra gondoljunk, hogy ó, majd amikor valami nagy vallási üldözés lesz, és fegyver fognak, mi meg menekülünk, az... Nem. Ezt a képet egy kicsit most tegyük félre. Gondolkodjunk úgy, amikor egyszerűen férjel, feleséggel, gyermekkel, munkahelyen, egyszerű problémák kezelésében, életvitelszerűen, milyen módon nyilatkozok meg? A pici dolgokban, ami nem tűnik üldözésnek, de lehet, hogy az üldözés gyökerét a lelkemben már táplálja. Erre figyeljünk, hogy ne váljunk üldözőkké mi magunk. Az, hogy most ide járunk a gyülekezetbe, ez nem óv meg, önmagában nem óv meg minket attól, hogy esetleg kicsi helyzetekben ne váljunk üldözőkké. Lehetünk üldözöttek is. Mi könnyebb, üldözőnek lenni, vagy üldözöttnek? De kétféle ember lesz. De melyiket vállaljuk föl? És a pici helyzetek, pici döntések építik fel bennünk azt, hogy melyikkel tudunk erkölcsileg, értékrendben, gondolkodásmódban azonosulni. Engedjétek meg, hogy a Nagy Küzdelem című könyv 39. fejezetéből csak néhány gondolatot úgy talózva kiemeljek. Az emberek azzal vádolják majd Isten törvényének tisztelőit, hogy csapásokat hoznak a világra. Ugye hamis vád, ismerjük. A természet félelmes háborgásáért, az emberek viszálykodásáért, a vérontásért és a mérhetetlen szenvedésért őket okolják. Az az erő, amely az utolsó figyelmeztetést kíséri, felbőszíti a gonoszokat. Haragjuk föllángol azok ellen, akik elfogadták az üzenetet, nyilván itt a három angyal üzenetének a tartalmáról szól, és Sátán még jobban elmélyíti a gyűlölet és az üldözés szellemét. Itt is megjelenik az üldözés szellemét, Sátán elmélyíti az emberek gondolkodásában. Ez nem az igazságért való kiáltás, tehát nehogy azt gondoljuk, az üldözés szellemét, nehogy összekeverjük valami mással. Amikor Isten végleg elfordult, tehát visszatekint a zsidókra, elfordult a zsidó nemzettől, a nép és a papok erről mit sem tudtak. Döbbenetes mondatok, ha egy életszerűen elkezdünk gondolkodni az olvasottakról, akkor fájdalmas ezzel szembesülni, hogy Isten végleg elfordult a zsidó nemzettől, nem az egyes emberektől, mint nemzettől. A nép és a papok erről nem tudtak. Ez különös, nem? Tehát nem úgy, hogy mostantól Jézus ugyan bejelentette, de hát ez fülük mellett elment. Ezt nem vették komolyan, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, nem rólam beszél. Tehát ez így elment a levegőbe ez a Jézusi mondás, noha valóság lett. Azt mondja, hogy a Sátán irányítása alatt álló és a legiszonyúbb indulatoktól fűtött emberek még mindig Isten választott népének tartották magukat. Mit olvasok? Ugye elég erős mondat ez. Azt mondja, hogy Sátán által irányított emberek és iszonyú indulatoktól fűtött emberek még mindig Isten választott népének tartották magukat. Ekkor ellentmondást képes az ember magában hordani. Elég szomorú, de igen. A templomban tovább folytak a szolgálatok. Tehát a vallási sodrás nem szűnt meg attól, hogy az Isten elfordult. A vallásos ceremóniák maradtak. A templomban tovább folytak a szolgálatok, miközben Isten már nem volt jelen. áldoztak beszennyezett oltárain, és naponta Isten áldását kérték arra népre, amely Isten drága fiának vérét ontotta, szolgáinak és az apostolainak életére tört. Amikor a szentélyben elhangzik, ugye itt most újra a mai korra utal vissza a gondolat, amikor viszont ugye a történet végén a szentélyben elhangzik a visszavonhatatlan ítélet, és a világ sorsa örökre eldől, a földlakói nem fognak tudni erről. Figyelj, párhuzamba állítja, hogy ahogy a zsidóknál, úgy a történelem végén is. Tehát amikor visszavonhatatlanul az emberek vagy balra, vagy jobbra sorakoznak fel, tehát hogy üldözőké vagy üldözöttekké válnak, és ugye a világ sorsa visszavonhatatlanul eldől, azt mondja, a föld lakói nem fognak tudni erről. Ez úgy megy végbe, hogy közbe folyik az élet. Tehát egy nem látható eseményre hívja föl a figyelmet, amire mégis jó, ha mi lelkünkben hitáltal rálátásunk van. Azok, akiktől Isten végleg visszavonta lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják. Tehát a vallás formaságaira igény marad. A sátáni szenvedély, amellyel a gonoszság fejedelme betölti őket terveinek megvalósításához, az Isten iránti buzgóság látszatát fogja kelteni. Döbbenetes mondatok. Nekem legalábbis az. Hogy miközben üldözők alakulnak ki, a szertartások, az istenimádás formasága, a vallási buzgóság látszata ott lesz. Nem fog hiányozni. Nem válnak ateistává, nem válnak durva katonákká, hanem vallásos üldözés indul meg, de hogy lehet ezt a különbséget látni? Ugye sok részt most én nem fogok nektek elolvasni, hanem hadd utaljak arra, amit Péter apostol második levelében olvashatunk, hogy amikor annak idején Péter visszautal, hogy a próféták, akik nekünk, meg rólunk, meg a mi korunkról jövendőltek, emlékeztek, ott mond két hangsúlyos dolgot, hogy azok a próféták, akik által az Isten számunkra leíratta a mai kornak szóló üzeneteket, tanúságokat, jelzéseket. Mit csináltak azok a próféták? Ezekkel az általuk közölt, de nem róluk, nem nekik szóló, hanem a jövőnek, nekünk szóló eseményekkel kapcsolatban. Mit csináltak ezek a próféták? Két dolgot. Tudakozódtak és nyomozódtak. Tehát én erre szeretnélek kérni benneteket, hogy amikor van valami gondolat, akár amivel foglalkoztok, mindegy, hogy most én beszélek, más beszél, nem legyen elég az, ami elhangzik, hanem bennetek, ha van valami, ami dolgozik és kíváncsiságot ébreszt fel, akkor két dolgot tegyetek. Tudakozódjatok, és nyomozódjatok. Tudakozódni és nyomozódni. Nem elég meghallgatni. Tehát a vallásos formaság, nehogy megelégítsen valakit, hogy ó, itt voltam, meghallgattam, imádkoztunk, énekeltünk, hazamentünk, következő. Én szombatünneplő vagyok, rendszeresen ott vagyok a gyülekezetben. Nem baj ez jó. De a tudakozódás és a nyomozódás az otthon tud megvalósulni. Itt. Erre majdnem azt mondja, nincs időnk, meg lehetőségünk. Itt egy kicsit megosztjuk magunkat azokkal, akik nyomozódnak, meg tudakozódunk otthon. Tehát legyünk nyomozódók és tudakozódók. Miért? Azért, mert többre jutunk. Mert az Isten személyesen tud nektek olyan válaszokat adni, amiket lehet, hogy máshol nem hallotok meg, de akik tudakozódnak és nyomozódnak, akkor úgy járhatnak, mint Dániel, amikor jön az angyal, és azt mondja, hogy a te imádságod kezdetén szózat támadt a mennyben, és most jöttem, hogy téged értelemre tanítsalak. Hát ugyanaz az Isten téged nem akarna értelemre, vagy a nyomozódás, tudakozódás nyomán választ adni, és megtanítani, dehogy nem, bármelyikünket. Tehát ezért a személyes tudakozódásunk, nyomozódásunk, az egy nagyon pozitív és elismerendő. Megyek tovább inkább az idézetek. Néhány kis csokrát szeretném megosztani még veletek. Isten népe, ugye amikor az üldözésről beszélünk, és szoktunk néha ilyen szavakat mondani, meg gondolatokat, azt mondja, hogy abba a szorult helyzetbe kerül ténylegesen az igazi Isten népe, amelyet a próféta Jákob háborúsága idejének nevez. Jákob háborúsága idejének. Ugye ismeritek, ezért is van lejegyezve számunkra, hogy amikor rájövünk, hogy nem vagyunk hibátlanok, hát tudjuk mi, nem kell rájönni, tudjuk mi, hogy milyen, kinek milyen terheltségünk van a múltban, régi múltban, közben, de rendezni szeretnénk. Tehát nem a múltunkat akarjuk cipelni, hanem szeretnénk azt letisztázottan az Isten kezébe tenni, és hogy az Isten előtt az rendezett legyen, emberek előtt rendezett legyen. Jákob a gyötrelem éjszakáján buzgón kérte Istent, hogy szabadítsa meg Ézsau kezéből. És ismeritek, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, holott még Ézsau szembe jött vele. De a lelkem már szabad volt. De még Ézsau jött vele szembe, mint ellenség. De tudjuk a megoldást, ismerjük ezt a történetet, nem akarok időt húzni vele. Aztán egy különös gondolat, azért érdekes ez, mert amikor előre olvasom, például én a nagy küzdelmet szoktam így böngészni, gondolkodni otthon így olvasva, és úgy elgondolkodom, hogy milyen különös, hogy itt leírja ez a könyv azt is, hogy milyen érzések várhatók, akik az Istent követni akarják. Előre a saját küzdelmes érzéseimet elolvashatom, hogy amikor belekerülök abba a helyzetbe, akkor ez eszembe jut és bátorításul szolgál. Hogy amikor benne leszek a nehéz helyzetbe, akkor nehogy kétségbe essek, hitetlenné váljak, szembeforduljak azzal az Istennel, aki beleenged. Azt mondja, hogy ugye itt Jákob is arról szól, hogy Jákob attól fél, hogy ő fegyvertelenül Ézsau kezébe kerül, és azt mondja, hogy a saját bűne okozta ezt a veszélyt. És ugye ezért ment egyedül küzdeni ott a jabbok révénél. Azt olvassuk kicsit később, hogy itt minden kockán forgott, és Jákob tudta, hogy amikor a szövetség angyalával küzd, akkor ugye, hogy amikor megnyomorodott, akkor jött rá, hogy ki is ő, amikor a lábára sánta lett, de nem mondott le a szándékáról, a fájdalom és a szenvedése ellenére sem, és régóta nyugtalanította és bántotta és mardosta a bűntudat. Most tudni akarta, hogy Isten megbocsájtotta a bűnét. A mennyei látogató, mintha távozni készült volna, Jákob belekapaszkodott és áldásáért könyörgött. És megvallotta, hogy ő gyenge, méltatlan, de bízott a szövetségét megtartó Isten irgalmában. Tehát ilyenen érdemes gondolkodni, hogy vajon mi mennyire vagyunk Istenben kapaszkodók ezekben a... vagy majd leszünk, vagy most vagyunk, hogyan helyezzük el magunkat ebben a jákóbi küzdelemben, hiszen ne felejtsétek el, hogy profétikusan előremutat, hogy akik Jákobban megtérnek hamisságukból. És ez rólunk szóló profécia. Rólunk. Hogy Jákobban, tehát a Jákobéhoz hasonló küzdelem lesz. De megyek tovább. Isten népét, korunkról szól, Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Ez a különös, hogy gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Hanem mi? Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket. Most ez is egy belső vívódás. Tehát mitől félünk? Vagy ha aggodalom van, akkor az mitől van? A belső küzdelmeinknek az igazi háttere, oka, micsoda? Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a megváltónak ez az ígérete, megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ugye Jelenések 3:10, ugye a filadelfiai levélből, amelyik az advent nép indulásáról szóló levél. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elvesztik életüket, Isten szent nevére hoznak szégyent. Most szeretném egy kicsit a saját motivációinkat mérlegre tenni. Ez úgy nehéz. De mi motivál bennünket? Amikor az első angyal üzenetében azt olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, na ez a motiváció itt van. Ebben is megvan. Hogy nem az életemet féltem, nem az esetleges üldözéstől félek, vagy a bántalmazástól félek, hanem az fáj, hogy az Isten lényére, nevére, jellemére szégyent hozok. De miért? Tehát bánt ez valakit, hogy az Isten nevére szégyent hozni? Ez kit bánt? Kit zavar? Hogy milyen az Isten képünk? Ha az Isten képünk torz, akkor nyilván nem fog minket zavarni az, hogy most az én hibáim miatt hogyan gyaláztatik az Isten neve. De hogyha most nagyon röviden fogalmazok, mert nagyon sok részletet lehetne itt kibontani. Ha az Isten jelleméről alkotott képem tiszta, és az Istennel való kapcsolatomra úgy szeretnék tekinteni, hogy az bizalmas, és szeretetteljes, és bensőséges, és élő, akkor viszont engem az zavar, hogyha miattam őt bántják, vagy miattam őt káromlás, vagy valami gyalázat éri, még ha szavakban is, ha rossz benyomást adok róla, zavar, fáj, nem szeretem, gyűlölöm. Vagy az zavar, hogy velem mi lesz. Figyeljétek meg, hogy az örök életre vannak önző motivációk. Na ez nem az. Ez nem az. Milyen az, amikor az engem nem érdekel, hogy örök életet kapok-e vagy nem, de Krisztust miattam ne érje gyalázat. Persze, hogy ő nem hagy elveszni. Tehát azért az ott dolgozik a háttérben, hogy hát ha ő már az életét adta, persze, hogy mindent megad azért, hogy el ne veszítsen. Hát hogy enged neki a kezéből? Nem is ez a kérdés. A kérdés az, hogy én, ahogy a napjaimat élem, a legközelebbi hozzám tartozóimmal, akkor őket közelebb vagy tehát közelednek az Istenhez, vagy távolodnak. Miattam. Nem az a kérdés, hogy én mennyit szövegelek, úgy mondom, beszélek, hanem az, ahogy egyszerűen csinálom a dolgaimat, abban van-e valami, Ellen White is írja máshol, hogy hibákat követnek el, de gyűlölni fogják a tévedéseiket. Hibákat követnek el, mert hát ember. Még Luther is mondta, hogy ember vagyok, hibázhatok, vétkezhetek, de nem akarok senkit félrevezetni, nem akarok a lelkemmel, mások életével játszani, vannak határaim, nem tudok mindent megoldani, mondanám azt, hogy nem én vagyok a jó Isten, de azt akarom, hogy lakjon bennem. És itt mondom, ez az a gondolat, ami megragadta a figyelmemet, hogy jellem hibáik miatt elvesztik életüket, és Isten szent nevére hoznak szégyent. Na itt van okunk nyomozódni, meg tudakozódni a motiváció területén, hogy tud-e minket az isteni szeretetnek a gyógyító munkája úgy motiválni, hogy ez az indíték, ami az elpecsételéshez tényleg elvezeti az embert. Aztán itt beszél azokról is, hogy hogyha halogatják erre az eseményre való felkészülést, azt mondja, azok nem fognak felkészülni sem a nyomorúság idején, sem később, és hogy akiknek a mesterükkel való kapcsolatot nincs igényük valahogy megerősíteni, szorosabbra fonni, hát különös ezt olvasni, itt azt mondja, esetük reménytelen. Tehát nem lehet erőltetni. Ez nem erőltethető terület. És olvasom tovább. Jákob története is bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem veti el a sátán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűnbánattal visszatérő embert. Kicsit később. De a tüzes kemence szükségszerű. Ugye honnan van ez a kemence kép? Malakiás. Meg jelenések könyve a Laodicei levél, hogy tűzben megpróbált arany. Igen, meg Malakiás könyve a harmadik fejezete is. tüzes kemence szükségszerű. Milyen különös, hogy Krisztus szeret engem. De akiket szeretek, és én is őt, hogy hát a feddés és a fenyítés azért szükséges, hogy gyógyulás legyen a végeredmény, mert sajnos olyan a lényünk, hogy nem értünk a szóból. Nem fogjuk. Helyzet kell hozzá. Mert tudjátok, hogy milyen az, amikor egy kicsin gyermeknek mondom, régi klasszikus, berosdásodott történet, ne nyúlj a kályhához, mert megégeti a kezed. Meddig megy a gyerek általában? Ami meg nem égeti. Tehát kell az esemény, mert a szó az nem jut el a tudatig. Kell az esemény. Na most mennyire vagyunk fölkészültek arra, hogy eseményeket éljünk meg, hogy eszünkbe jusson a szó. A szó tartalma. Hát Péter mikor emlékezett meg a Krisztus beszédéről? Amikor már túl volt a bajon, amikor már a tagadáson túl volt, mert az előtte lévő szó nem jutott el a tudatáig, elemezhetjük, hogy miért. Tehát nem ilyenek vagyunk mi is, hogy vannak dolgok tudatosan idézed, mégis az igazi tartalma nem jut be a lelkünk mélyéig, nem gyógyít, kell hozzá a tüzes kemence, és azt olvasom, a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség salak, földiesség. És Krisztus képmására csak így, képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza. Ez egy döbbenetes mondat, szép mondat, közben megrázó, hogy mi az, hogy a földiesség nem a bűn, nem csak a bűn, azt mondja a földiesség. És ezen az utóbbi egy-két évben elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami földiesség. Mi az földiesség? Mert általában röpködnek a szavak, ugye kifejezések, beszélgetünk, hogy bűn, bűn, bűn. Mi az, hogy földiesség? Gondolkodjunk, nyomozódjunk, kicsit járjunk utána, és azt mondja, leválik, leválik. Isten megenged olyan helyzeteket, hogy leváljon. Tehát mi hiába választanánk, döntünk, meg elhatározunk, meg kialakít, ez nem rólunk fog szólni. Az én hitemnek akkor van értelme itt, hogyha az Isten beleenged olyan helyzetbe, amiben én hitáltal veszek részt úgy, hogy a végén leválhasson rólam a földiesség, és Krisztus képmását tükrözhessem. De képmást tükrözni nem lehet másképp, csak akkor, hogyha egymásra néz a teremtmény a teremtővel. Nincs tükrözés. Láttatok már olyan tükrözést, hogy nincs fényforrás, de tükrözök? Tehát sötétbe fényforrás nélkül forgathatom a tükröt, semmi nem történik, marad sötét. De ha tükröt, és a tükör itt most én vagyok, de ha a fény, tehát Krisztusra néz, akkor lehet tükrözni. Egyszerű a kép. Aztán kicsit később, egy negatív mondat, de én pozitívvá akarom formálni. Itt úgy hangzik negatív módon, hogy nem szokták meg azt, hogy Istenben bízzanak. Nagyon különös mondat. Nem szokták meg, hogy Istenben bízzanak. Meg lehet szokni? Vagy meg lehet szeretni? Tehát én azt mondom, hogy szeressük meg, hogy Istenben bízunk. Szeressük meg az Istenben való bizakodást. Beszélgettünk a szombati iskolában is erről. Ugye itt a főpapi szolgálatot említi még, hogy a főpapi szolgálat ideje való arra, hogy erre az időszakra felkészüljünk, hogy az elpecsételés végbe menjen, és hogy ez az idő adatot arra, hogy a Krisztus munkájának a nyomán a gyógyulás végbe menjen, és Sátán eközben pedig nagy haraggal teljes, tudja, hogy kevés ideje van. És aztán a végén, a fejezet vége felé haladva, illetve még nem is annyira a vége, csak a gondolatmenetem lesz inkább a vége felé. Amit még szeretnék, hogy Sátánnak olyan munkáját írja le ez a fejezet, hogy a nagy drámának a tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisztust. Tehát akik a tévedéseket takargatják, a hibákat őrizgetik, akik az üldözés kis tendenciájában vesznek részt, nyilván Sátán könnyű, nem könnyű, tehát meg tudja téveszteni, nem tud mást. A megtévesztésben, ha én magam részt veszek belül, akkor a külső megtévesztés is hatni fog, tudni fog rám hatni. Azt mondja, hogy Sátán ugye megjeleníti Krisztus eljövetelét, és hogy csak nem akarok mindent olvasni, azt mondja, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták nem adnak nagy jeleket, csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. És keresem azt az idézetet, csak átszaladt a figyelmem rajta, hogy Sátán hangja is olyan lágy lesz. Megtévesztően lágy lesz. Hogy ne lehessen őt könnyen leleplezni. És csak azok lesznek felvértezve az egész világot, nem csak Magyarországot, egész világot foglyulejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. Nem ismerik, szeretik. Tudjátok, erről beszélgettünk már néhányszor, hogy az igazság szeretete miben több, mint az igazság ismerete. Mert lehet, hogy valaki nem ismer minden igazságot, de ha szereti, akkor a megismertet követi. És valaki hiába ismer minden igazságot, minden tudományt és minden titkot ismer, de szeretet nincs benne, semmi haszna. Semmi. Tehát az igazság szeretetének sokkal nagyobb értéke van, mint az igazság tudásának. Tehát erre figyeljünk mindig. De az nem baj, hogy tudjuk. Csak szeressük is. És azt mondja, a Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcázott csalót. A próba senkit nem fog elkerülni. Senkit. Sem engem, sem téged. Senkit. Tehát nem, máshol írja, hogy nem csoportosan fogunk üdvözülni. Nem úgy lesz, hogy valamelyikünk, mondjuk én bejelentem innen a szószékre, hogy testvérek, vigyázzatok, ott a csalás. És hogy együtt azt mondjátok, hogy ú, de jó, tényleg, köszönjük, megmenekültünk. Az én hitem téged nem fog megmenteni, csak a te hited téged. Ha ott lennének a városban, ugye ismeritek azt az igét, hogy Noé, Dániel és Jób, nem szabadítanák meg csak a maguk lelkét. Sem fiat, sem lányt nem szabadítanak meg. Ezek ilyen események, mert személyes. Ezért jó az, hogyha nyomozódunk és tudakozódunk, de az talán újra előhozom, mert hiszen volt egy kis sorozatunk itt, hogy boldogságot ígér Krisztus a Jelenések könyvét kutatóknak. Boldogságot. Miért? Mert a menekülés útvonala is benne van. Aztán itt leírja, hogy a földi kormányzatok hogyan fosztják meg az embereket a jogaiktól, de az Isten hogyan veszi őket ugye védelmébe, és itt nem is olvasok már többet, hanem csak annyit, hogy kívánom azt, hogy nyomozódjunk, tudakozódjunk, befejezetlen a gondolatom, van bőséggel tovább kutatni való ezen a területen, de az a gondolat maradjon bennünk csak, hogy addig ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Mikor helyeződik a homlokra az Isten pecsétje? Mikor? Tudni fognak a föld lakói? Tehát egy olyan eseményről beszélünk, ami nem látható. De figyeljétek meg, hogy annyi vallásos fantázia látott napvilágot, hogy mindent kitaláltak az emberek, hogy ezt, ami nem látható, láthatóvá tegyék, valami látható jelenséggel azonosítsák. Lesz az is. De akkor már nem lesz Ugye a történelem végén, ugye a harmadik angyal hangos kiáltása, akkor fog igazán nagy kibontakozást megélni, amikor a Földön mindenhol a vasárnap kötelezővé tételének a kérdése úgy mondja közszájon forog. Tehát napirenden van az emberek között, amikor beszélnek róla, hogy itt olyan állapotok uralkodnak a Földön, hogy jó lenne már kötelezővé tenni a vasárnapot, mert az egy látható, összekovácsoló Istenhez tartozást jelző esemény lesz. Tehát nyilván itt az Istenhez akarják az embereket tolni, igen ám, de egy olyan intézménnyel, amit nem az Isten kért. És olyan tartalmakkal, amiben nincs benne az Isten. Tehát a csalásnak sok árnyalata és variációja lesz, ezért szükséges, ezért is van az, hogy Jelenések könyvének a szép elrendezett és tartalmas mélységei hadd bontakozzanak ki. És miért van az, ezt már kérdeztem máskor is, hogy pecsétet csak homlokra ad az Isten, bélyeget viszont Sátán homlokra is és kézre is. Mert az Isten mindig kívánja, igényli, hogy a gondolkodásunk beleegyezzen abba, ami ő, és ami tőle származik. A gondolatiságunk, a belső világunk azonosuljon azzal, homlok. Sátán viszont nem tart igényt, örül neki ő is, hogyha valaki a homlokára, tehát ő is úgy gondolkodik, mint ő, tehát a csalás játékszerévé válik, és részese, és azonosul vele gondolatilag, de elég, ha csak végrehajtja. Kész. Csak hajtsd végre. Nem ér, ne gondolkodj, csak csináld. Neked nem az a dolgod, hogy gondolkodj, csak csináld. Ez Sátán munkájához elegendő, ha az ember nem akar gondolkodni, nyomozódni és tudakozódni. A nyomozódás és tudakozódás az viszont mindenképpen én azt gondolom, hogy azért az Isten pecsétje felé tud mennünket vonni. Hadd zárjam le ezzel a gondolattal az ige hirdetést tehát, hogy mit is mond a pecsétet elfogadókról? Emlékezzetek arra a híres öt jellemzésre, Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. és 5. versében. Hogy asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, mert szüzek, követik a bárányt, valahová megy, áron vétettek meg, értékelték az értük hozott áldozati árat, szájukban nem találhatik álnokság, és az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Kívánom, hogy ez a jellemzés, ez szóljon mindannyiunkról.